Rádió Egyetem. Külső erők felszínalakító tevékenysége. Hevesi Attila előadása.
Ennek a fél évnek a tárgya a külső erők felszínalakító tevékenysége lesz. Hát remélem, hogy a általános iskola, sőt az óvoda felső tagozatából emlékeznek arra, hogy mik azok a külső erők. Nyilvánvaló, hogy a szél, a folyó, víz, a jég, és egyebek. Ez a három, ez erről biztos, hogy hallottak. Most mivel dolgoznak a külső erők? Ez az elsődleges dolog, amit tisztáznunk kell. Mindig valamilyen anyag mozog akkor, amikor a külső erők formálják a felszínt. És nyilván ez az anyag mozgatja és formálja a felszínt. Most akkor ez az anyag, ez nyilvánvaló a kőzetpusztulásból származik. Tehát először is akkor nézzük ezt. Kőzetpusztulás. Fogalma. Hányféle módon pusztulnak a kőzetek? Málanak és aprózódnak. Jó. Mit értünk aprózódáson, és mit máláson? Nézzük az elsőt, az aprózódást. Az ásványos összetétele a kőzetnek látszólag nem változik, általában nem változik. Mi okozza az aprózódást? Nagy hőingadozás. Mit gondolnak, hogy nálunk, ha most a szélsőséges értékeket veszem, tehát nem a havi középhőmérséklet ingadozást, az mennyi lehet? Ugye ezzel nagyjából tudni kéne, hogy körülbelül mennyi lehetett az a legalacsonyabb hőmérséklet, amit a maradék Magyarországon mértek. Amikor most azt mondják, hogy rendkívül hideg tél van, az nem igaz. Ez egy tisztességes tél. Mert ugye nálunk a legalacsonyabb Baján mérték valamikor az 1950-es években az -34,1 fok volt, természetesen árnyékba. Ugye, tehát azért az kemény. Legnagyobb meleg, körülbelül 41 fok, az azt jelenti, hogy valamivel több, mint 70 fok az évi tényleges hőingadozás. Na de ez évi adat. Itt nyilvánvaló a napi adatok a lényegesek, akkor, amikor azt mondjuk, hogy nagy a hőingadozás. Úgyhogy valahol ezt ide bele is rakjuk, hogy nagy napi hőingadozásról van szó. Annál is inkább, mert ezt mi okozza, ezt a nagy napi hőingadozást. Mostanában előfordultak az ősszel is, sőt most a téli hónapokban is nehányszor, hogy nappal volt valahol 8 fok meleg, azt éjszaka meg volt 20 fok hideg. Az 28 fok napi hőingadozás, az nagyon sok. Nagy a kisugárzás, derült az éjszaka, nappal pedig, hát akkor süt a nap. Szóval az anticiklonális időjárás okoz például nagy napi hőingadozást. Vagy gondoljanak arra, hogy áprilisban, májusban előfordulnak szintén derült éjszakák, akkor akár 18-20 fokra is fölmegy a hőmérséklet, aztán néhány fokkal fagypont alá süllyed éjszaka az erős kisugárzástól. Éppen ezért a nagy napi hőingadozásnak a aprózódás formáját úgy is nevezzük, kicsit félrevezető név, hogy magyarosan írom inszolációs aprózódás. Mit jelent ez a szó, hogy inszoláció? Besugárzását, persze. Na most elképzelhető-e olyan eset, hogy nem kell 20 fok, 5 fok se, akár csak 1 vagy 2, és mégis erős aprózódás történik. És a víz az a különleges, ugye az összes többi vegyület, az, ha hűtjük, akkor végig csak a térfogata csökken. A víz hány fokon éli a legnagyobb sűrűségét? 2-4. Tehát akkor van az inszolációs aprózódás, és ezt a másikat, amit a fagypont körüli hőingadozás okoz, ezt úgy hívjuk, hogy fagyaprózódás. Ez fizikai folyamat. Hogy a kőzetek vegyi összetétele nem változik, ez igaz. Majd mindjárt belemegyünk. Hogy ez mennyiben igaz, és mit kell hozzátenni? Azt a terméket, amit az aprózódás létrehoz, azt hogy nevezzük? Törmelék, így van. Tehát mindebből keletkezik a törmelék. És akkor most jön, amit föltétlenül hozzá kell tenni, hogy az egyásványú kőzetek vagy a többásványú kőzetek hajlamosabbak-e az aprózódásra? Miért? A hőtágulása nyilvánvaló. Az ásványos összetevőknek a hőtágulása, zsugorodása az különböző. És itt kell hozzátenni azt, hogy ha tiszta aprózódás van, tehát teljesen száraz az éghajlat, minden nap, amikor ez történik, akkor tulajdonképpen annyiban megváltozik az aprózódás terméknek a vegyi összetétele a kőzetéhöz képest, amiből származik, hogy ásványaira esik szét a kőzet. A gránitból melyik ásvány marad meg leghosszabb ideig? Mert ő a legellenállóbb. A kvarc, szilícium-dioxid. Tehát nagyon gyakran előfordul, hogy a gránit többi alkotó része, hogy azok földpátok vagy csillámok, azok már olyan picire széljelesnek, hogy akár könnyű szél is kiviszi ezeket a porszem nagyságú ásvány töredékeket, a kvarc az nagyobb darabokban van, és ott marad. Tehát itt ezt jegyezzék meg, ez nagyon lényeges, hogy aprózódás esetében igaz, hogy nem történik vegyi változás, kémiai változás, de a törmelék ásványos összetétele nem föltétlenül azonos az anyakőzetével. Milyen egyásványú kőzeteket ismernek? Akkor nézzük még ezt meg, ha már ebbe belementünk. Helyes, hogy a többásványú kőzetek, azok könnyebben aprózódnak. Egyásványú kőzetek. NaCl? Hát igen, a kősó az egyásványú kőzet. Ezt most ne ide írják, csak ide a lap szélére maguknak, hogy a kősó, ez előfordul kőzet, alkotó mennyiségben is. Tudnak olyan helyeket, ahol a kősó nagy felszíneket borít. Tehát ugyanolyan, mint hogyha gránitom mennék, több kilométeren keresztül kősóbb megyek. Sivatagos tengerpartokon? Ott is. És még. Hol fordulnak elő olyan helyek, hogy több négyzetkilométeren köröztül össze-vissza csak kősóban. Nem kell olyan messzire menni, mint a jelenlegi tengerpartok. Erdélyben a úgynevezett sóvidék, Korond, Szováta környéke, ott több négyzetkilométer só van a felszínen. Más egyásványú kőzetet. Mészkő, nagyon jó. Az melyik ásványból áll? Kálciumkarbonát, azt hogy hívják? Mint ásványt, a kálciumkarbonátot. Kalcitnak, igen. Ez elég elterjedt kőzet. Úgyhogy itt nem fogom megkérdezni, hogy a bükkben van-e mészkő, mert azt talán tudják. Aztán még milyen egyásványú kőzetet is meg. Mondja, dolomit. Jó, képlete. Kálcium, magnézium, karbonát. Az ásványnak mi a neve? Dolomit, a kőzetnek mi a neve? Dolomit. Jó, rendben van. Melyik hegységben van a legtöbb? Nagyon nehéz kérdés. Hát a dolomitokban az. Hol van? A dolomitok az melyik hegységnek a egyik legszebb vonulata? A keleti Alpokban. Jó. Tovább. Még van egy olyan kőzet, ami bizonyos helyeken, mint a kősó, óriási területen borítja a felszínt. Azon járunk. De egyásványú kőzet. Amikor itt festették ezt a termet, vagy akár milyen szobát vagy termet festenek, akkor ezt használják. Tessék? Hát az egyik az a mész, de hát a mész az a kálciumkarbonátból származik. De mit tudom én? Tessék? A gipsz. Nincs benne víz, erre utal a neve. Anhidrit, hát persze. Gondoljanak arra nyilvánvaló, hogy ahol nagy mennyiségben fordul elő a felszínen gipsz, az tulajdonképpen anhidrit az esetek többségében, mert ezek száraz helyeken fordulnak elő, és a víz elpárolog belőle. Nagyon nagy gipsz térségek vannak, nem is olyan túlságosan messze, ugye itt van a Podóliai hátság Ukrajnában, itt van a föld legnagyobb gipsz barlangja is. akkor Bologna környékén, az Appennini félszigeten, Líbiában, egyharmad ország területén vannak, nem összefüggő, de nagy területük, gipsz, sivatagok. Tehát ezek azok az egyásmányú kőzetek, amelyek nehezebben aprózódnak, mint a több ásmányú kőzetek. A lényeg, mi keletkezik, törmelék. Azt mondták, hogy a málás az pedig vegyi változást okoz, nem írom föl, mert ezt az óvoda felső tagozatából tudják. A málasztó, a leggyakoribb málasztó az a víz. Aztán még, mi málasztja még a kőzeteket? Gyökérsavak, jó. Az mi a gyökérsav vegyi összetétele általában? Töményen kellemetlen, kristályosítva nélkülözhetetlen, mondom, szilárd halmazállapotban nélkülözhetetlen, nem a kőzetek számára, hanem a mi számunkra. Hát klór van benne. És mi az, ami a mi számunkra nélkülözhetetlen, és klór van benne? Hát a só, a kősó, a konyhasó, másképp. Mit mondott a Lír királynak, meg egy egyéb mesékben a legkisebb lány? Mint az emberek a sót. Hát persze. És akkor el is űzte szegényt az udvarból. Szakácsnő az okos volt, és attól kezdve só nélkül főzött a királya, amiért azt visszahívta. Úgyhogy lányok, erre ügyeljenek majd mindig. Valakire kicsit haragszanak, akkor tessék sótlanni, tehát főzni neki. Van-e olyan valamilyen vegyület, amit az ember küld vagy termel bele a légkörbe, és szintén savas-e? Abban mi van sok? Kén, és még, és nitrogén. Akkor melyik kénsav? Melyik két savról van szó, ha kén van? HNO3, azt hogy hívják magyarul? A HNO3, az kénsav? Salétromsav, hát persze. Ezt már csak, tehát HNO3, tessék megtanulni, hogy ez a salétromsav. Ezek valamilyen mennyiségben vannak a légkörben az ember tevékenysége nélkül is. De előfordul, hogy hát ahol bizonyos ipari tevékenység, vegyi gyárak például nagy mennyiségben termelhetik, és akkor ennek ugrásszerűen megnő a mennyisége, nyilvánvaló káros. Akkor térünk még egy kicsit vissza az aprózódáshoz. Ugye a fő oka a nyilvánvaló a hőmérséklet ingadozás, ilyen vagy olyan. Mi aprózhatja még a kőzeteket? A fagyaprózódáson és a erős besugárzás, erős kisugárzás váltakozásán kívül. Ez lenne a gyökérhatás. Aztán kicsit kapcsolatban van a sóval, a kősóval, de tulajdonképpen más sóval is. És kicsit hasonlít a fagyaprózódáshoz. A hullámverés az igaz, de hát az ottan már van valami, ami csinálja ezeken kívül. De van a tengerhez köze? Hát ugye azt mondták, hogy a jég, amikor kikristályosodik, akkor kitágul a víz. Hát a kősóval is előfordul, hogy benne van a vízbe, a tengervízbe, aztán a kőzet repedéseibe a hullám verés kicsapja, és ott kristályosodik ki a kősó. Ha ott kristályosodik ki, akkor a hajszál repedéseket egy hajszálnyira megtágítja. Hajszálnyi, aztán a végén egész nagy repedés lesz belőle. Tehát ilyen dolgokkal is számoljanak. Tulajdonképpen a kőzetpusztulás két alapvető formáját azt áttekintettük. Ezek a nyersanyagai az összes külső erőnek. Ugye még nem írtuk ide azt, hogy a málásterméket azt hogy hívjuk egy szó. Máladék, igen. Erre vigyázzanak egyrészt azért, mert ezt hosszú ellel kell írni, mint a mállást is. És ugye a nyelvi észszerűség az azt mondaná, hogy ezt akkor a törmeléket aprózódéknak kellene hívni, de hát nem úgy nevezzük. A magyar nyelvben rengeteg rokonértelmű szó van. Ennek következtében itt nem egészen azt a szót használjuk. De most következnék az, hogy akkor a külső erők felszínformálásának milyen módjai vannak. Most jön egy bonyolult, ezt majd mindig meg fogom kérdezni, hogy teljesen végig kell mondani, és majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért bonyolult. Ez azt mondja, hogy szállító közeg nélküli lejtős tömegmozgásuk. Most a szakirodalomba éppen azért, mert ez hosszú, szoktak használni más kifejezést is. Ez nagyjából egyenlő, majd megmondom, hogy miért nem igazán egyenlő. Azt mondja, hogy lejtős tömegmozgások. Vagy tömegmozgások a lejtőn. Mindkét egyszerűbb kifejezésből, megnevezésből hiányzik a lényeg. Vagyis mi? A szállító közeg nélküli. Mert gondolják el, hát minden, ami mozog, annak van tömege. Hát úgy, ha a gondolatot nem nézzük, az is mozog. A fene tudja persze, hogy lehet, hogy annak is van tömege. Biztos, hogy vannak olyan fizikusok, meg lélekbúvárok, akik ezt már bonszolgatják is. A folyóvíz mind mozog? Mitől mozog? A lejtőn mozog, az is. A jég a lejtőn mozog. Még akkor is, hogyha például áradáskor fölfelé halad a folyó, ugye akkor is lejtőn mozog, mert fölfelé is lejtőn kell menni. Ugye igazán nem nevezhetjük lejtős tömegmozgásnak a szelet, bár ezen is el kell gondolkodni, mert hogyha ültek már kocsiba, és jó erős szélbe esett az eső, akkor látták, hogy a vízcseppek fölfelé mennek a szélvédőn. Igaz? Tehát ellene dolgoznak a nehézségi erőnek. Természetesen a nehézségi erő az nem zárható ki, de amikor a folyó a felszínt formálja, akkor a hordalékával formálja, és ennek a hordaléknak a szállító közege az a folyóvíz. Ha a tenger a partot formálja, akkor ott is törmelékkel dolgozik, de annak a törmeléknek a szállítója az a hullámzó víz. Ha a szél a felszínt formálja, az is valamilyen többnyire törmelékkel csinálja ezt, de van neki szállító közege, ugyanúgy, mint a jégnek is. Tehát ezért kell ezt a bonyolult megfogalmazást használni, mert akkor mindjárt tudom a lényeget. Itt valamelyikük már mondta is, hogy itt egyetlen mozgató erő van, az micsoda? A gravitáció. Magyarul hogy hívják a gravitációt? Tömegvonzás. Nehézségi erő. Igen. Jele? Kis g. Jó, hát akkor el ne felejtsék, és ez a kis g, ez nagy g természetesen. És akkor ide rajzolhatnak néhány almát, itt pedig van egy úriember. Ez kicsoda? Newton. Hát persze. Miért Newton ő? Hát ráesett a fejére, az alma állítólag így jött rá. Nem fúj a szél, nincsen vihar, zivatar, sincs nem jön a jég, és egyszer csak a fejemre esik az alma. Hát mitől? Hogy egyszerű dolgokra, ilyen egyszerű dolgokból lehet rájönni. Tehát itt ez a lényeg, hogy itt az egyetlen mozgató erő az a nehézségi erő, és az egyetlen pálya, amin ez végbe megy, az a lejtő. Fizikából egyszer tanulták, tudom, engem is nagyon meglepett, hogy a legegyszerűbb gép a lejtő. Én sose értettem, hogy az miért gép. Nagyon furcsa, mert ugye a gépre az ember már gyerekkorában is ilyen gépkocsit képzel, meg villanyost, meg hajszárító gépet, vagy mosógépet, de hát azt mondják, hogy a legegyszerűbb gép a lejtő. Na most akkor két nagy csoportot különböztetünk meg. Vannak száraz, szállító közeg nélküli lejtős tömegmozgások, és nedves, szállító közeg nélküli lejtős tömegmozgások. Mi a lényeg? Nyilvánvaló, hogy az száraz szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgásoknak a nyersanyagát az aprózódás termeli. Tehát ami mozog, az törmelék. Mind a két csoportot egyébként aszerint osztjuk tovább, hogy milyen gyorsan mozog az anyag, és hogy mekkora nagy tömegű anyag mozog. Tehát, hogyha itten ezt a továbbosztást, ugye van a lassú, száraz, szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgás, és van a gyors. És vannak gyors, illetve lassú, nedves szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások. Ha most látták, hogy mi a kőzetpusztulásnak a két legfontosabb formája, akkor azt is próbálják megmondani, hogy nálunk a kőzetpusztulásnak melyik formája uralkodik. Nálunk, itt a Kárpát-medencében. Szándékosan nem azt kérdeztem, hogy hol uralkodik az aprózódás, mert az potya. És azt se kérdeztem, hogy hol uralkodik a málás, mert ez potya. Azt kérdeztem, hogy nálunk, itt a Kárpát-medencében, a kettő közül melyik uralkodik, ez egy kicsit már nem annyira potya. Nálunk valóban mind a kettő jelentős. Hát, hogy ez évszakosan változik, igaz? Világos, hogy az aprózódás az hol uralkodik. Mondjanak olyan területeket a Földön, ahol az uralkodó kőzetpusztulás az az aprózódás. Sivatagi, félsivatagi, ugye a térítői övben, meg a sarki sivatagok kövében. Ahol mindig a málás uralkodik, az egyenlítői öv, aztán még az óceáni tartományokban, persze. Na most ebből következik az is, hogy akkor a száraz szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások, azok nyilvánvalóan térítői, meg a sarki sivatagoknak az uralkodó szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgásai. Na nézzük akkor először lassú. Ide tartozik a kőfolyás. Mi a furcsa ebbe az elnevezésben? Ugye Szilárd halmazállapoton a lejtőn a törmelék lassan mozog lefelé. Nyilván a lejtő meredekségétől függően, van, ahol évente, mit tudom én, egy darab törmelék, az megtesz 4 cm. Meredekebb lejtőn megtesz 2 métert. Na de gondoljanak arra, hogy hány év visszamenőleg, ha csak azt nézzük, hogy a mai térítői övbe körülbelül hány százezer éve uralkodik a szárazság, hát akkor az azt kell mondani, hogy nagyon 100-150 ezer esztendeje. Hát az elég hosszú, ahhoz, hogy ott a törmelék mozogjon a lejtőn. Mi elősegíthetjük a törmelék mozgását? Hogy? Kivágjuk a fákat. Az is igaz. Aztán. Mentek már föl kőtörmeléken a lejtőt? Nem? Soha életében? Na várjon csak. Milyen jó, amikor aki ment föl, az tudja, hogy léptem föl, mit tudom én, magasra 20 centit, aztán visszajöttem a törmelékkel, mintha csak 10 centit vagy 5 centit mentem volna. Tehát ez a kőfolyás. Na most az ugye nyilván azt jelenti, hogy van egy lejtő, ezen van a törmelék, és ez lassan halad lefelé. Az is valószínű, hogy a kőfolyás egy ekkora lejtőn, mégis azt fogjuk tapasztalni, hogy ez nincsen teljesen törmelékkel tele. Miért nincs? Ennek a kőzetnek repedés hálózata van. Hát nyilván a repedés hálózat az elsődleges, vagy itt akár a másodlagos repedés hálózat mentén, ott könnyebben aprózódik a kőzet. Ha ott könnyebben aprózódik, ott mélyedés lesz, és akkor azt mondja, hogy itt van egy repedés, akkor ezek a törmelék darabok, ezek innen, ide fognak legurulni a nehézségi erő hatására, és akkor a kőfolyás ilyen patakszerű, természetesen nem folyik. Ahol összegyűlik a kőtörmelék, és belemegy a kőfolyásnak a, hogy mondjam, a sodorvonalába, így is mondhatnánk tulajdonképpen, így kell elképzelni, hogy most egy meredek partfalat látunk, akkor itt van ez a repedés, ez keresztmetszet, ebbe a repedésbe a törmelék belejön, és azután itt megy lefelé, egészen meredek partot föltételezve. Leér a síkra, akkor ott pedig nyilvánvaló kisebb a nehézségi erő, és szétterül. Tehát ez itt egy partfal például. Ezt a részét, ahol a törmelék összegyűlik, ezt úgy hívják a kőfolyásnak, hogy garat. Malmoknak van garatjuk? egy régi szélmalom vagy vízimalom melyik részét, de hát ha most a új gőzmalomnak is ezt a részét úgy hívják, hogy garat, melyik részét? Ahol öntik bele a búzát vagy az árpát, nyilvánvaló. Na most, ami itt alul képződik, ezt úgy hívjuk, hogy törmelékkúp. Ha ezek sűrű repedés hálózatú kőzeten jönnek létre, és nagyon erős az aprózódás, akkor nyilvánvaló, hogy a szétterülő törmelékkúpok azok egy idő múlva összenőnek egymással és érintkeznek. Ezt az összefüggő, tehát törmelékkúpokból álló hegylábat, ezt hívjuk úgy, hogy törmeléklejtő. Tovább. Itt van egy meredek völgy. Itt van a rengeteg törmeléklejtő. Az egyik oldalon is van törmeléklejtő. A másik oldalon is van törmeléklejtő. Nyilván a völgy egyik meg a másik oldaláról van szó. Nagyon erős az aprózódás. Ennek következtében ezek a törmeléklejtők folyton szélesednek. Magasodni nem magasodnak a nehézségi erő következtében. Ami azt jelenti, hogy a völgy talpat teljes egészében kitölti a törmelék. Nem temeti be, mert ugyanakkor ennek a völgynek ebbe az irányba lejtése van, ha ez völgy. Ami azt jelenti, hogy akkor a fenéken lévő, tehát nem csak az oldalon lévő törmelék mozog, hanem a völgy fenéken lévő törmelék is folyton mozog lefelé. Ezt hívják úgy, hogy kőár. Úgy is szokták mondani, hogy kőgleccser. Ez egy kicsit megtévesztő név, mert a gleccser az miből van? Jégből van, újra megfagyott, újra fagyott. Viszont Közép-Ázsiában például, ahol nagyon a magas hegységek is nagyon szárazak, ott előfordul, hogy ha keresztmetszetben nézünk egy völgyet, itt van benne a jégár, és teljesen befödik a lejtőkről leguruló törmelékek, és a jég hátán úgy jönnek lefelé, tökéletesen befedve a jeget, hogy a jeget nem is látjuk. Természetesen magát a völgyet nem a kőtörmelék hozta létre, hanem a jég. De mondjuk a Tien Shanba, a Kunlunban, a Góbi Altájba, az se kicsi, majdnem 4000 méter magas, ott előfordulnak ilyen részben kő árak. A Tien Shanban, Pamirban, Kunlun vagy Kunlunban ott pedig olyan gleccserek, amelyeket befőtt teljesen a törmelék, és nem látjuk. Ezek általában gyorsabban mozognak, mint a kőárak, mert a jég gyorsabban mozog, mint a színkő, ha csak kőből van az egész. Még egy dolgot meg kell jegyezni, ha már az aprózódásról beszéltünk, meg arról, hogy a legegyszerűbb gép a lejtő, meg hogyha mostan a szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások kerültek szóba, mi van akkor, hogyha csak nem tökéletes sík, ezen itt van két kőzetréteg, benne van az elsődleges repedés hálózat. És itt erős az aprózódás. Akkor mi történik? Mi történik ezzel a két kőzetréteggel egy idő után, ha ott az aprózódás, az uralkodó málás nincs? És a durvább ott marad, mert a legfinomabb törmeléket, azt hogy hívjuk? Micsoda? Por. Azt másképp hogy hívják? Kőzetliszt. Az miért nem marad itt? Mert azt elviszi a szél, hát persze. De a durva itt marad, és akkor ebből végül is valami efféle dolog fog kialakulni. Mindenféle durva törmelék, síkvidéken. Ez határozottan előfordul, és ezt úgy hívják, hogy kőtenger. Mondják, a jégkorszakokban volt erősebb az aprózódás, mint ma. Általában nálunk a Kárpát-medencében, vagy pedig most erősebb az aprózódás. Miért akkor volt az aprózódás erősebb a Kárpát-medencében? amikor jégkorszakok voltak, és miért akkor, amikor jégkorszak közök, akkor meg gyöngébb. Akkor csak annyi nagyjából, mint most. A jégkorszakokban általában miért kevesebb a csapadék, gyönge a párolgás. Jó, aztán. Itt van az eljegesedett terület, ez itt a jégtakaró vége. Itt vagyunk mi, vagy a német-lengyel síkság, mindegy. Azt mondták, hogy a jégkorszakokban kevesebb a csapadék. Helyes, mert kisebb a párolgás, mert alacsonyabb a hőmérséklet. Ez jó volt. És még. Miért kevés a csapadék? Azon kívül, hogy kisebb a párolgás. Ez igaz. Még. Arra gondoljanak, hogy ugyanekkor például azt a területet, amit mi Szaharának nevezünk, akkor a szavannák borították, tehát az egész világra ez nem érvényes. Ez a jégtakaróval szomszédos területekre érvényes. Márpedig mi azok voltunk, mert a legnagyobb eljegesedés idején a jégtakaró az itten a Kárpátok és a Szudéták között még be is nyújtotta egy nyelvet a Morva kapun. Tehát a jégtakaró itt volt a Kárpát-medence szomszédságában. Meg hát ráadásul a 1800-2000-es kerethegységekben mindenütt jégárak voltak. És kevés volt a Kárpát-medencében a csapadék. Lényegesen kevesebb, mint most. Ha most olyan számolunk, hogy nálunk ugye a legcsapadékosabb helyek azok 8-900 mm, a legszárazabbak azok 4-500 mm csapadékot kapnak, ebből kijön ilyen 600-700 mm-es átlag az egész medencére, akkor az egész medencére legfőjebb kijött olyan 300-350 mm csapadék. Átlag, évi csapadék átlag. Miért? A folyók például abban az időben, amikor eljegesedések voltak, akkor nem elsősorban a csapadék hullás csúcsértéke következtében áradtak, hanem más miatt. Akkor legyenek szívesek elemezni a légnyomás viszonyokat. Ez a jégtakaró, ez a jégtakaróval a szomszédos terület. Hol magasabb a légnyomás? A jégtakaró fölött, vagy pedig a el nem jegesedett területen? Jégtakaró fölött itt magas nyomású hely van. Itt pedig nyilván ahhoz képest alacsony nyomású hely. Hogy mozognak a légáramlatok akkor? Magasabb. Leszálló légáramlat nyilvánvaló, mert a jégtakaró magasabb, vagy a hegységkeret magasabb, a leszálló légáramlatban keletkezik csapadék? Miért nem? Milyen változik meg leszállás közben a levegőnek, ami miatt nem hoz csapadékot? Lásd még anticiklon, nő a hőmérséklete, igen. És milyen nő ezáltal? A víz gőz befogadó képessége, igen, mi csökken, a sűrűsége csökken, jó, és ami miatt nem csapódik ki a vízgőz tartalma. Ezt hogy hívják ezt az adatot? A relatív vízgőz tartalma, az csökken, magyarul azt hogy mondják? Hát magyarul hogy mondjuk azt a szót, hogy relatív? Hát a viszonylagos, hát persze. Ezek szerint honnan jutottunk ide? Mikor képződhetett a legtöbb kőtenger a közelmúltban, a legtöbb kőfolyás és a legtöbb kőár a jégkorszakokban. Különösen a jégtakaróval szomszédos területeken. Ezeket a jégtakaróval szomszédos területeket magyarul úgy mondják, hogy jégkörnyéki terület. Idegen szóval pedig úgy mondják, hogy periglaciális. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a mai éghajlati körülmények között például nálunk nincsenek kőfolyások, törmeléklejtők. Ha elég bátrak, hogy a Tarkőre szemből akarnak fölmenni, nem a Bükkfenn-síkra, ajánlom maguknak, jó bakancsköl hozzá, meg négy kézláb, innen mennek föl, olyan tisztességes kőfolyásokon kell végigmenni, hogy na. Ha a Vezúbra oldalról föl akarnak menni, nem az Ösvényen vagy az Etnára, akkor is természetesen törmelék lejtőkünkön fölmenni, nagyon kellemes. 6-szor fölmennek és vehetnek új bakancsot. Na most akkor, ha vannak lassú, száraz, szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások, akkor ugye itt láttuk, hogy vannak gyorsak is. Ennek két változatát különböztetjük meg, az egyik a pergés. Ezt szinte meredek kőfalakon, akár mesterséges bányafalakon is, naponta meg lehet figyelni, hogy derült napon természetesen, de hát száraz ég alatú területeken vagyunk, akkor ez akár télen, akár máskor is a száraz, derűs nappal a jellemző, ugye akkor a kőzetek azok kitágulnak. Este felé, amikor megkezdődik a kőzetek összehúzódása, akkor ezek a közbe megtágult repedések, ezek természetesen szintén megpróbálnak összehúzódni, és akkor egymást a törmelék, szemcsék kilökik, és leperegnek. Ezt lehet hallani. Lehet, hogy már volt szerencséjük ilyet hallani. Ugye a sivatagokban ezek a repedések, különösen amikor lement a nap, akkor újra keletkeznek, tehát más helyen is keletkeznek, ahol eddig nem, és azon pengő hangot ad. Azt mondják, hogy ilyenkor a kövek zenélnek. A híres egyiptomi szfinx, ő azt mondták, hogy énekel. Hát a környéken ugyanez játszódott le. Éles hangok következtében megrepett a kőzet. Hát a pergés az egyébként szelíd dolog, már a szónak a tartalma is azt mutatja, hogy azért öklömnyi darabok nem nagyon esnek. Előfordul az is. A sokkal veszedelmesebb, nagyobb tömeget megmozgató az az omlás. Hogy ez mekkora tömegeket mozgat meg, ez azt jelenti, hogy sokszor egész hegyoldalak szakadnak le. Ez éppen ezért nagyon gyakran hegyomlásról beszélünk. Hosszú ideig erős az aprózódás. Ez azt jelenti, hogy valamely adott kőzet tömeg, amelyik ilyen meredeken áll egy völgy fölött például, ugye az kezdetben az aprózódás következtében itt a levegővel közvetlenül érintkező részeken lazul meg, válik törmelékké, aztán egyre beljebb harad a táguló repedésrendszer, és most már az egész hegyoldal olyan laza, hogy ez a tömeg ide leesik a hegylábához. A hegylábában völgy van, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy elgátolja a völgynek a patakját. 1837-ben így keletkezett a keleti Kárpátokban a gyilkos tó. Volt valamelyik őjük már ott? Nem? És látták, mi van benne? Fenyők csúcsa, persze. Ugye nyilvánvaló a Békás patakot az szépen elgátolta, ez a sok rengeteg kőtörmelék visszaduzzasztotta a patakot, aztán ugyan a patak átfolyik most már rajta, de mivel állandó vissza vízutánpótlást kap, az olyan, mint egy mesterséges gát. Víztároló, és hogy a völgytalpon lévő fenyők azok belefulladtak. Ezt a példát szoktuk fölhozni, mert hogy ez van legközelebb hozzánk, de ez nem azt jelenti, hogy a gyilkos tó az egyetlen, amelyik hegyomlás gátoltató. Nyilvánvaló, hogy magas hegységekben, ahol legalább a négy évszakból egy nagyon száraz, vagy nagyon gyakori a fagyváltozékonyság, ott ez a hegyomlás, ez mondhatni azt is, hogy hétköznapi, ha nem is mindennapi jelenség, de hétköznapi jelenség. No, erről egyelőre ennyit. Na akkor nézzük tovább, és akkor látják, hogy ezek szerint a nedves szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgásoknak is van lassú változata. Tehát a lassú nedvesek közé tartozik a talaj és sárfolyás. Nyilvánvaló ehhez kell a nedvesség, mert hogy folyékonyá váljék a talaj, vagy a sár, vagy még azt is szoktuk mondani, hogy málladék. Itt mindig a málladék folyik. Ha egész esztendőben nedves, akkor egész esztendőben folyhat. Két fokos lejtő elég hozzá. Ugye ezt az anyagot itt errefelé Miskolcon, meg a környéken, ami ilyenkor úgy megy lefelé, ezt ismerik, ezt a kifejezést, biztos, hogy ez a trutymó. Biztos találkoztak vele. Na most világos, hogy a nedvesedésnek a mértékétől és a lejtő meredekségétől függ a talajfolyásnak a sebessége. Ez nagyon sok is lehet, mert képzeljenek el mondjuk egy 20 fokos lejtőt, amire mi azt mondjuk, hogy az sekély lejtő egész addig, amíg nem kell fölmenni 20 fokos lejtőn, és az állandóan nedves állapotban van, akkor szinte szemmel láthatóan folyik a sár, illetve a talaj. Nagyon lassan, de szépen folyik. Tehát ez az egyik dolog, itt két fél sárfolyást szoktunk megkülönböztetni, azt mondjuk, hogy van a fagyos talajfolyás, és ez borzasztó nehéz, mert van a nem fagyos. Ebben az esetben a fagyosság az nem a levegő hőmérsékletére utal, hanem arra, hogy milyen vastagon fagyott át a talaj. Veszünk egy lejtőt, ilyen vastag rajta a talaj, és a tél folyamán eddig átfagyott. Most vegyük a mi éghajlati körülményeinket először, az egyszerűség kedvéért. Megkezdődik az olvadás, akkor ez a talajréteg fölenged. Ebbe a talajrétegbe, a repedésekbe jég van, az átalakul vízzé, de ez a fagyott talajréteg, ez nem tudja befogadni az átszivárgó, lefelé szivárgó nedves réteget a fölengedő talajrétegből. Ezáltal ez a jég, tehát a fagyott talajnak a szintje, felszíne, az csúszóssá válik, és ezáltal ez a felső réteg lassan lefolyik rajta. Olyan területeken a Földön, ahol úgynevezett állandóan fagyott föld van, Szibériában, Észak-Szibériában, egyáltalán Észak-Eurázsiában, Észak-Amerikának az északi részén. Ott ez a fagyos talajfolyás, ez szinte mindennapos, természetesen nem télen, hanem az olvadás idején. Ugye, ahol állandóan fagyott föld van, nálunk azért ez az állandóan fagyott réteg, ez fölenged. És majd az egész talaj víztartalma szépen jégből átmegy folyékony halmaz állapotba, és akkor a talaj be fogja majd tudni az olvadékvizet fogadni. De ott, ahol állandóan fagyott talaj van, ott ez nincs meg, ezért a talajfolyás olvadáskor mindennapos jelenség. Ezt hívjuk úgy, hogy geliszoliflukció. A zselatin szót azt ismerik, ugye? Nyilván az valamilyen megfagyott állapotot jelent, franciából jön, és ott a jeget is jelenti. Ez a fagyos benne. Szoliflukció az pedig kőfolyást vagy talajfolyást jelent. Ebben az esetben mindig talajfolyást. Ez csak egyszerűen a szoliflukció. Amint látták, nedvesség szükséges hozzá. Most akkor fölvetődik a kérdés, gondolkodjanak. Az előbb azt mondták, hogy hol lehet állandóan nedves. A málás az hol uralkodik egész évben? Az aprózódással szemben. Két helyet mondtak. Az óceáni, meg az egyenlítői eső erdők övében. Akkor most az a kérdés, ha ott mind a két esetben a málás uralkodik, állandó a nedvesség, hol jelentősebb a talajfolyás? Az óceáni tartományokban, vagy az egyenlítői tartományokban? Illetve az egyenlítői övben, mert ugye az öv. És itt egyik se fagyott, tehát az óceáni tartományban sincs fagyott talaj, télen se, az idén. Szóval hol? Nagyobb az egyenlítő évben. Miért? Tehát az óceáni tartományokban a talajfolyás, természetes körülményekről beszélünk természetesen, ott a talajfolyás jelentéktelen, nem mondom, hogy nem fordul elő, az egyenlítői övben gyakoribb. Az egyenlítői övben sokkal vastagabb talajok képződnek. Gondoljon arra, hogy sokkal több a csapadék, és ráadásul az egyenlítői övben nagyon meleg van. Ugye a málás az vegyi folyamat, gondoljanak ilyenkor mindig arra, hogy a vegyi folyamatok sebessége az a hőmérsékletnek is úgy függvénye, hogy mennél melegebb van, annál gyorsabban játszódik le egy vegyi folyamat. Itt most igazából még segítek annyit, hogy nem a hőmérséklettel meg a csapadékkal kellene tovább gondolni a megoldáshoz vezető utat. Az egyenlítői övnek a talaj vastagsága az 1 meg 4 méter között. Az óceániban is legalább 1 méter vastag talaj van. Tehát nem vékony talajok ezek. És a felszínük folyik nyilván. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, ez a 4 méter vastag egyenlítői övben lévő talajréteget folyton folyvás teljes vastagságában folyik. Nyilván a felszíne a legnedvesebb. Tehát ott van állandóan képlékeny állapotban a talaj. És akkor van 2 fokos lejtő, akkor az már megindul. Ha mi az egyenlítői övben mi a természetes növényt akarunk? Az eső erdő. Hát nincs aljnövényzet. Miért nincs aljnövényzet?
Hát a magas fák nem engedik.
Hát persze. Gyepszint igazából nem alakul ki. Itt egy fa, meg ott egy fa, és közben nincs a talajon semmi. Korhadék, ilyesmi. De hát azon szépen az a két talaj, a talaj a két fa között szépen folyton mozog. Lefelé. Hát nyilván lefelé. Világos? Ezért a fák között ott nagyon erős a talajfolyás. Az óceáni éghajlat természetes növénytakarója az tölgyes erdő, nyírrel, esetleg erdei fenyővel kevert tölgyes erdő, ott van aljnövényzet. Nevezetesen összefüggő gyepszint van. És a gyepszint gyökérzete tulajdonképpen megfogja a talajt, és ezért ott a talajfolyásod lassúbb. Nem igaz, hogy nem fordul elő. Az kerül itt most elő, hogy ha megbontom a természetes növénytakarót az óceán éghajlaton, akkor természetesen a talajfolyás ott is föl fog erősödni. Nem beszélve az esőerdő kiirtásáról, mert akkor ott a talajfolyás, ahol kiirtják az esőerdőt, akkor ott már nem csak a fák között folyik a talaj. Ugye? Világos. Erről ennyit. A gyors, nedves, szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgásokkal majd a következő alkalommal. Az holnap van, ugye? Jó. Tanuljanak!
Elhangzott külső erők felszínalakító tevékenysége. Hevesi Attila előadása. A felvétel 2010-ben a Miskolci Egyetemen készült.